tavaly nyáron volt, meg tavasszal az, hogy megkértem a designerünket, az Alice Grishenkót, aki nagyon sok munkát csinált itt, hogy gyűjtse össze az összes munkát, amit mi csináltunk egy nagy adatbázisban, illetve egy ilyen nagy, mi archívnak nevezzük. És az én meglepetésemre, hogy az elmúlt 25 évben hát egy elég vaskos archív jött létre, amit kezdtem mutatni kollégáknak, meg a művészeti világban mozgó egyéneknek, és hát egy óriási lelkesedést tapasztaltam, és ez az anyag eljutott a Kálya Csabához is. Ő szólt át a Ludwignak, hogy van ez az anyag is, hogy érdekelni őket. Kiderült, hogy a Ludwig Múzeum már hónapokkal azelőtt gondolkozott a kurátori csapat arról, hogy valamilyen módon izgalmas volna velem dolgozni a hálózatok szémájából, úgyhogy ez a két szándék hirtelen találkozott, és ugye decemberben jött ez a hívás, és most itt vagyunk, még nem is egy évvel később, és nyitjuk a kiállítás. Fantasztikus élmény.
Egy átlagember mennyire érti, hogy mi van itt a képeken? Ugye mégiscsak mindegyik hálózathoz tartoznak információk.
Először is múzeumban vagyunk, és nem egy ismeretterjesztő tudományos kiállításon. Tehát a célunk mindig az lett volna, és az volt, hogy ezek a munkák kell, hogy éljenek úgy is, hogy fogalma sincs első körben a látogatónak, hogy mi az, amit néz. Tehát, mint hogy a múzeumban besétálunk, és szobrokat látunk, és festményeket látunk, ami mögött lehet, hogy van sztori, de általában nem osztja meg a múzeum, hogy mi volt a motivációnak, amután csak néha. Itt is ezek a munkák kell, hogy éljenek a saját lábukon, annélkül, hogy megmagyaráznák őket. Viszont, ha a hallgató vagy a látogató hajlandó lényegében rászánni az időt arra, hogy megértse, hogy mi az, amit te ábrázolod, mi az az adatsor, mi az, amit jelent ez az egész kép, akkor van egy plusz élmény, amiért meg kell dolgozni, és szerintem akkor válik igazán izgalmas a kiállítás, de én nagyon bátorítom az embereket arra, hogy akár kezdjék arra, hogy sétálják körbe a kiállítást bármi elolvasása nélkül, és élvezzék a látmányt, az esztétikumot, és utána már merüljenek bele abba, hogy most mi is, amit láttak.
Itt rögtön a bejárat mellett látható egy a vizuális nyelv változásáról szóló képsorozat. Az első kép még 95-ből olyan, mintha egy üres keresztrejtvényt látnánk, az utolsó 2020-ból pedig a virtuális valóság. Mennyit változtatott ez a fejlődés a hálózati modellezésen, illetve hova fejlődhet mindez?
Tényleg akkor beszéljünk erről a leges-legelső munkáról, ugye? Ugyanis engem valóban az emberek házatkutatónak ismernek, de általában nagyon kevés egyén olvassa azt, amiért én házatkutató vagyok, és a szakcikkeinket. Ugye legtöbben viszont, amit olvasnak tőlem a közönség részéről, azok a ismeretterjesztő könyvek, a képlet, a behálózva villanások, ahol próbálom lefordítani mindezt egy ilyen érthetőbb nyelvre, eljutatni egy nagyobb közösség számára. Ami talán nem nyilvánvaló a világ számára az, hogy mindaz, amiről én írok, azt nekem először látnom kell, és hogy tényleg a 25 éven keresztül úgy a tudományos, mind az ismeretterjesztő munkásságomat követte egy vizuális építkezés, ami nem azért készült, hogy a múzeum falán legyen, hanem azért készült, hogy szükségünk volt nekünk ahhoz, hogy megértsük ezeket a rendszereket. Tehát ez a kutatás folyamatnak a része, de tipikusan nem fér bele lényegében a szakcikkekben, tehát ezért kerülnek most itt először bemutatásra nagyon sok. De valóban ez a 25 év alatt rá voltunk kész egyfajra, az eszköztárat gazdagítsuk, és ugyanúgy, mint a kutatásnak is megvannak a saját kihívásai, ahogy újabb adatokat kell valamilyen módon reprezentáljunk, újabb eszközöket vagyunk kénytelenek kiépíteni, fölé felfedezni valamilyen módon. Úgyhogy ez az idősor tényleg azt mondja, hogy hogyan mentük el ez a kristály-rájszerű ábrázolásról és sokkal organikusabb ábrázolásig, hogyan tanultuk meg azt, hogy a különböző variációk a hálón, görbített húzalok azok nagyon föl tudják dobni a tartalmát a hálónak, és végül hogyan mentünk át két dimenzióból, három dimenzióban, ahol 3D-s nyomtatott adatszobrokat tudunk megjelentetni, és végül ugye 2020-ban itt lesz, először mutatjuk be a virtuális valóságot. Miért csináljuk mindezt? Azért, mert minden adatnak megvan a belső világa és struktúrája, komplexitása, és nem minden médium alkalmas arra, hogy azt a komplexitást elviselje. Tehát például a magyar művészeti háló teljességében csak is virtuális valóságot tudjuk mutatni, mert két dimenzióban túl bonyolult és túl sűrű volna, nem lehetne követni, és háromdimenziós nyomtatáshoz meg túl bonyolult az, hogy tudjuk nyomtatni ezt. Tehát akkor marad a virtuális valóság. A célunk valóban az, és hát ez az, amit az elmúlt 25 évben szisztematikusan csináltunk, hogy bővítsük az eszköztárt arra, hogy még komplexebb történeteket tudjunk elmesélni az adatok segítségével. Ilyen szempontból a virtuális valóság az egyik talán legizgalmasabb felület. Az egyedüli probléma azzal, hogy még nem igazán elterjedt. Tehát, hogyha majd mindenkinek az otthonában lesz egy virtuális képernyő, akkor ezeket el lehetne juttatni, egyelőre csak a múzeum kontextusban tudjuk ezeket megmutatni, hogy tényleg milyen lehetőségek vannak benne.
Egyre több az adat is? Gondolok itt arra például, hogy idézőjelbe véve megmérték az internetet is, hogy 19 kattintással bármelyik weboldal elérhető. Valóban így nő az adatmennyiség?
Egyre több az adat, nyilvánvaló, és hogy erre konkrét férések vannak, hogy mit tudom én, talán 2 évenként duplázzuk meg az adatmennyiséget, az emberiség számára elérhető adatmennyiséget. Tehát van egy óriási, majd exponenciális robbanás az adatnak. Ez lényegében azért van, mert most történik az a folyamat, hogy mindent digitalizálunk, és most térünk át lényegében egy fizikai világból egy nagyon is virtuális, digitalizált világban. Ez ilyen szempontból szaturálódni fog, tehát, hogy mikor már nagyjából minden sikerült a múltba csináltuk, azt megjutatni, de nem fog úgy szaturálódni, hogy a növekedés az továbbra is exponenciálisan fog maradni valamilyen szinten, mert hát újabb információk termelődnek, különösen az, hogy újabb eszközök kezdtek bevonulni. Hát például ugye most már nagyjából kezdtek megjelenni az első jelenet annak, amikor már az autóktól kezdve a hűtőszekrényig minden hozzá van kapcsolva az internethez. Az én otthonomban például a lámpák, azok mind az interneten keresztül működnek, a rádiók, a hangfalak, a minden szobában az egy interneten keresztül működő rendszer. Tehát mikor eljutunk arra, hogy ez a technológia teljesen hétköznapivá válik, hogy minden otthonban minden digitális eszköz egy nagy külön platformon működik, akkor hihetetlen mennyiségű adat fog továbbra is termelődni. Tehát ebben a folyamatban vagyunk, és pont ezért fontos az, amit itten próbálunk csinálni, hogy ez az adat ez értéktelen, ha nem tudjuk feldolgozni, ha nem tudunk nekik értelmet adni. És az értelemadás az részben kutatás, tehát adatkutatás, részben pedig a vizualizáció, és mivel mint emberek tényleg a vizuális világon keresztül szerezzük a legtöbb információt, ezért nagyon fontos ez az adatokat úgy feldolgozni, hogy egy vizuális formában értékelhető legyen.
Majdnem pontosan 2 évvel ezelőtt elnyertek egy nagy uniós szinergiapályázatot Lovász Lászlóval, illetve egy cseh kollégájukkal. Ez egy 6 éves kutatási program, most nagyjából ugye akkor az egyharmadánál járunk. Lehet tudni arról valamit, hogy hol tartanak, hogy mivel foglalkozik most ez a csoport?
Az egy nagyon izgalmas folyamat, minden 2 hétben találkozok az egész csapattal, találkozunk többnyire virtuális, ugye a Covid miatt, és hát dübörög előre a kutatásunk. Kiválasztottunk 2-3 témát, amire fókuszálunk. Én személy szerint nem vagyok mindenben benne, amelyikre én fókuszálok ezen belül, az a fizikai háló kérdésköre. Pontosan az, ami nagyon kapcsolódik az adatszobrokhoz itt, hogy mi van, hogyan változtatja meg a hálónak a tulajdonságára, hogy hogyan jellemzik egy olyan hálót, ahol a húzaloknak van egy valódi fizikai létezése, ilyen az agyunk egyébként, ahol a neuronok nem tudják átvágni, nem tudnak átsétálni egymás, azok fizikai objektumok, nem egy virtuális objektumok. Úgyhogy számomra az egy nagyon izgalmas folyamat. Tudom, hogy Lovász Lászlóék külön felváltak egy másik kutatási vonalat, amik lényegében a vírus terjedés matematikájára koncentrál, és van egy úgy általában hálózat dinamikára koncentráló folyamat. Megy nagyon izgalmasan tovább, a holnap végére tervezünk egy ilyen mini konferenciát a csapatnak, ahol egymás munkáját is megnézik, nem csak a saját munkát, a saját csoportokat. Úgyhogy részben ezért is vagyok Budapesten, hogy erre a folyamatra tudjak figyelni.
Említette ezt a vírus terjedését, ezt ugye 2 évvel ezelőtt akkor kezdték el a csoporttal vizsgálni, amikor még a most ismert koronavírus nem létezett. Van hasonlóság a terjedések között?
Helyesbítsünk, ez nem 2 évvel ezelőtt történt, ez 20 évvel ezelőtt történt. Tehát az Alessandro Vespignani kollégám, akinek a magyarul így most ilyen helyeként van a jóslás algoritmusa volt, az 20 éve foglalkozik azzal, hogy vírusok terjedését tanulmányozza. Az én laborom pedig 10 évvel ezelőtt foglalkozott azzal, hogy a mobiltelefonok segítségével megpróbáljuk megjósolni, hogy mi lesz egy olyan vírussal, amelyik megjelenik az világ valamelyik pontján, és egyéni kontaktusokon keresztül terjed, pont mint a Covid. És van a kiállításban ugye egy terem, amely kimondottan arra visszatér a 10 évvel ezelőtti munkákra, és megmutatja azt, hogy hogyan ábrázoltuk ezt a terjedést térben, és részben időben is. És erre a munkára ráreagálva készítettünk egy videót is, ami egy nagyon friss anyag, ahol az emberi mozgást tanulmányoztuk New York City-n belül, a Covid előtt, illetve vizualizáltuk is a Covid után, és látható az, hogy hogyan változik meg a világ a New York, az ennyiben a Covid-nak a hatására. És számomra ez a munka, bár a New York City a forma, nem New York Cityről szól, hanem arról szól, hogy a 21. század az ott kezdődik annak a videónak a közepén, amikor bejött a Covid, és azt mutatja, hogy mennyire más az emberi viselkedés azután, ahhoz képest, hogy milyen volt az előtt, és hogy beállt egy nagyon stabil új életmód, ami nagyon-nagyon különbözik attól, ami volt korábban. Úgyhogy ezért szerettem ezt így arra gondolni, hogy az a 21. század videója.
New York mennyire változott meg, vagy az Egyesült Államok mennyire változott meg? Ön ugye nagyon sok időt tölt kint.
Hát drasztikusan. Tehát ezt látjuk a videón is, hogy lényegében az emberek eltűntek New York Cityből, nem jönnek be dolgozni, hanem vidéken élnek, onnan próbálnak dolgozni, szórakozóipar teljesen megszűnt, Broadway nincsen. Tehát itt drasztikusan át lett írva New Yorknak a lehet. A New York, az, amiért a New York annyira izgalmas volt, az most lényegében az mind hiányzik. Nem mind, a múzeumok nyitva vannak, de a Broadway nincsen, színházak nincsenek, bulik nincsenek, vendéglők nincsenek. Egy teljesen más életmódhoz álltunk át. És ez érdekes az, hogy ez nem egy ilyen átmeneti állapot, hanem egy nagyon új, stabil ritmus állt be a városban.
Néhány nappal vagy néhány héttel ezelőtt a közösségi oldalán ön is kiállt a maszkviselés mellett egy nagyon látványos fényképpel, illetve kiírt szöveggel. Mennyire fontos ez az ön számára?
Az a legegyszerűbb és a leghatékonyabb eszközt arra, hogy tényleg megfékezzük a vírust, és hogy ennek köszönhetően lehetsenek munkahelyeink, be tudjunk járni szükséges a munkahelyekre, a gyerekek járjanak iskolában. A kérdés ugyan az, hogy mi az, amiket tudunk tenni. Nyilvánvalóan a vírust meg lehet állítani azáltal, hogy lezárjuk az egész országot, ezt tavasszal már megtörtént, láttuk, hogy mit jelentett. Ez egy nagyon drasztikus lépés, amivel óvatosan kell bánni, akkor kell, mikor tényleg a helyzet az, hogy erre szükség van. Amit megtanultunk az elmúlt hónapokban viszont az, hogy a maszk az nagyon effektív tud lenni, de viszont ahhoz hordani kell. És túl kell tegyük magunkat azon az attitűdön, hogy én nem félek a vírustól, ergo nem hordok maszkot. Mert attól, hogy én nem félek a vírustól, attól még felelősséggel tartozom a társadalommal szembe. És a maszkviselés az nem úgy működik, hogy majd azok, akik veszélyeztetek, azok viselnek maszkot, hanem igazából a legnagyobb hatása azon van, hogy aki potenciálisan fertőzött, ne fertőzze meg a többieket. Sokkal effektívebb a maszk akkor, hogyha egy fertőzött egyénen van, mint hogyha egy fertőzetlen egyénen van, a kisebb százalékban vonja ezt vissza. Tehát valahol úgy kéne gondolkoznunk a maszkban, hogy egy olyan pillanatban élünk, ami valószínűleg még egy fél évig, talán egy évig fog tartani, ahol mindnyájan felelősséggel tartozunk a társadalom többi részéhez, és hogy ez a felelősségnek a része az, hogy amennyiben nem tudunk 2 méterre lenni valakitől, akkor maszkot hordjunk.
Ön az Egyesült Államokban egyetemeken is dolgozott, ilyen oldalról megközelítve, hogy látja, hogyan lehetne Magyarországon népszerűsíteni a reáltudományokat a diákok körében?
Az válasz az nagyon egyszerű. Meg kell fizetni és meg kell becsülni a tanárokat. Akár reál, akár humán tanárokat. Én úgy gondolom egyébként, hogy a magyar tanítók, tanárok az összesen alulfizetettek, és lényegében ez azt jelenti, hogy nem fektetünk be a jövőnkbe. És hát bele kell fektessünk a jövőben azáltal, hogy ezt a nagyon fontos gárdát, azt ott megfelelően jövedelmezzük. Most van egy folyamat, ugye, hogy az orvosatok önözését meg szeretnénk változtatni Magyarországon. Nagyon jogos. Ennek meg kell történnie, a hálapénznek meg kell szűnnie. Ez, ami most van, ez nem egy normális állapot. De ehhez sok más dolgot is rendezni kell párhuzamosan. Például a pillanatnyi egészség az orvosoktól függ. A társadalom jövője a gyerekeinktől. Meg kell fizessük azokat, akiknek a kezébe adjuk a gyerekeket ahhoz, hogy minőségi tanárokat kapjunk az iskolákban, óvodákban.
A diákok figyelem felkeltéséhez például ilyen kiállítások kellenek?
Ez csak az egyike. Ez, amiről beszélünk, egy sokkal nagyobb társadalmi probléma, és nekem őszintén azt mondom, hogy azon kívül jól kommunikálunk, a pénz nagyon beszél. Amelyik pillanatban egy tanárnak a fizetése, vagy tanítónak a fizetése az éhínbér, az nem egy modell a fiatalság számára, hogy abban az irányban kell menni. Tehát ki megy el akkor tanárnak, aki tényleg elhivatottnak érzi magát ebben az irányban, és fölvállalja azt, hogy ez egy bonyolult élet lesz anyagilag. Ezt meg kell változtatni. Kényelmes életet kell garantálni a tanárainknak, és ez végül is be fog gyűrűzni a társadalom többi részére is.
Meddig marad most Magyarországon? Említette, hogy a csoporttal is dolgoznak, majd lesz-e más feladata is?
Most a tervünk az, hogy jövő nyárig leszünk itt legalább. Továbbra is az amerikai csoportomat innet vezetem, és hát ugyanakkor itten kutatok a CEU és a Vényi csapattal együtt, és hát valamilyen módon akkor továbbra is felvállaltam ezt a múzeumi világot, tehát hogy most, hogy ez megnyílt, akkor kezdjük az előkészítését a németországi kiállításnak, ami februárban fog nyílni.